Portugália története, a középkori Portugália. Rákóczi István előadása.
Ugye ember tervez, vírus végez, a múlt hét után most újra órát tartunk, mégpedig középkori Portugáliával folytatjuk a portugál história folyamának az ismertetését. Annyi engedményt azonban kell tennünk, mégpedig az idő miatt, hogy a politika történeti, mármint ugye a korai portugál feudalizmus korának politika történetéről lemondunk, ezt bármelyik ostoba történelem könyv, amely magyarul olvasható, kellőképpen traktálja. Ezek közül ugye a legostobább tulajdonképpen csak ezt csinálja. José Hermano Saraivának a Portugália rövid története nem egészen 21. századi módon úgy gondolja, hogy a történelem az adomáknak a története, tehát mindenféle ilyen anekdotikus, ilyen kis furcsa, rövid sztorikon keresztül megismertethető egy ország történelme. Ennél azt hiszem a történettudomány, már amennyiben elfogadjuk tudomány voltát, ennél sokkal több, sokkal mélyebb. Úgyhogy ezt a részét, hogy Afonso Henriques leesett a lováról, és hogy járásképtelenné lévén nem ment tovább portyázni ugye a mórok ellen, és hogy ez minden bizonnyal azt eredményezte, hogy akkor megszerveződött a portugál állam, mert hogy neki helyben kellett maradnia. Szóval ezeket az ostobaságokat, ezeket mind-mind nyugodtan elolvashatják azokból, vagy ebből a könyvből például. Amiről én most valójában beszeretnék számolni, elképzelhető, hogy két ütemben fogjuk mindezt megtenni, tehát az óra közepén tartunk egy rövid szünetet, meglátjuk, hogy mennyi idő marad, hogy esetleg tudok egy újabb részt harapni a következő hét nem kevésbé zaklatott, mint a mostani. Tehát ezért most én alapvetően Portugália feudalizmus kori struktúráival, szerkezetével, szervezetével szeretnék foglalkozni és beszélni. A portugál történetírás két nagy csoportot alkot akkor, amikor a portugál feudalizmus sajátosságairól beszél. Az egyik az egy leginkább jogászi szemléletű, vagy, hogy úgy mondjam, terminológia központú látásmód, amely azt mondja, hogy minek utána Portugália földbirtok elnevezéseiben a feudum szó kifejezés nem fordul elő, gyakorlatilag formális logika szerint Portugáliában nincs is feudalizmus. Ugye egy ellenpélda van, ugye az a genovai admirális, aki a portugál királyi gályákat fogja majd vezetni, és az első ebben a rangban, az ő adománylevelében például, igaz, hogy ez a 13. századból való, ott szerepel a feudum kifejezés, tehát ez mondjuk formálisan sem feltétlenül igaz, de ennél lényegesebb azt eldönteni, hogy vajon létezik-e az úgynevezett vazalusi láncolat, az a fajta feudális függés és vazalusi láncolat, amivel leginkább a francia feudalizmust írják le. Azt kell, hogy mondjam, vagy én legalábbis azon a nézetem vagyok, hogy az a szenyoriális változata a feudalizmusnak, ami Portugáliában valósul meg, az minden kritériumának megfelel, amit a történeti kategória elé állítunk. Az a tény, hogy nem mansumnak hívják például a jobbágy birtokokat, hanem casais néven fut, vagy esetleg quintana, vagy villares kifejezésekkel illetik azt, ami a klasszikus feudalizmus klasszikus terminológiájában a mansus, az tulajdonképpen számomra az csak egy okoskodás. Ha a kazáis területén ugyanazok a viszonyok vannak, mint amelyik gyakorlatilag a mansum területén, akkor egyenlőségjelet tehetek a kettő közé. Legfeljebb azt mondhatom, hogy terminológiájában más. A feudalizmus rendszere függési viszonyoknak, hierarchizáltságoknak a rendszere, amelyben talán a legérdekesebb annak a piramisnak a felrajzolása, amelynek a tetején ugye a király áll, amely maga is úgy nyeri főségét és felelősségét a társadalommal szemben, hogy ugye királyi kegyből, vagy ugye isteni adományból kormányoz, és ilyen értelemben, ahogyan ezt egyébként Seneca már megírta a De Beneficiis című munkájában, amelyet egy portugál infáns aztán adaptált, vazalusi lánc tetejéről elindul egy beneficium, ami ugye két részre tagolható latin szó, amelyből a bene a jól vagy jót, a ficium pedig a faceréből, a csinálniból származik, és bene, facere ilyen értelemben jót tenni. Mi a jótéteménynek a tárgya? Az, hogy azt a földterületet, amely elvonatkoztatás szintjén mind a királyé, ezt különböző nemeseknek tovább adományozza, mégpedig többféle okokból, legalább háromféle okból, olyan szolgáltatásokkal tartozik az a nemes, akit megajándékoznak vele, olyan hősi szolgálatot tett, például csatában, vagy más egyéb esemény során a király életét megmentendő például kitünteti magát, vagy pedig olyan általános szolgáltatásokkal érdemli ki ezt a felülről jövő kegyet, amely leginkább az államigazgatás működtetésével kapcsolatos. Ilyen értelemben a király fölött az isteni kegyelem egy további kegyelmi láncot indít el, maguk a birtokosok is aztán további adományozások révén és különböző szolgáltatásokat várva el, alkotják azt a társadalmi piramist, amelyet itt most a táblán láthatnak. Ez természetesen nem csak fölülről lefelé, hanem alulról fölfelé is fölírhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy a láncolat elején ugye a servus áll, amely valójában a római kori villé, ugye a római kor agrár birtokát nevezték így, a villé területén foglalkoztatott jobbágy, nyilvánvalóan még a jobbágy sor alatt is vannak olyanok, akik viszonylag kevés szabadsággal, vagy ha talán lehet mondani, még kevesebb szabadsággal élnek, de addig, amíg Európának keleti felén legalábbis a röghözkötés a teljes mértékben való függés állapota áll fönn, ez a fajta függő viszony Portugáliában lazább. Sokkal több azoknak a jobbágyoknak, parasztoknak a száma, akik a szabad paraszti réteg felé tekintő módon tudják érvényesíteni két ponton is az érdekeiket, mégpedig szabad költözéssel, tehát, hogy elvándorolnak egy más területre, akkor, amikor már a kazál földterülete, a kiosztott parcella, a jobbágytelek már nem tudja eltartani, vagy pedig az a másik eset, hogy elad fölös munkaerejéből, és ilyen értelemben bérlői viszonyba kerül, olyan földeket művel meg, hogy úgy mondjam, még ezen túl, amely számára anyagi felemelkedést eredményez. Melyek azok a mozzanatok, amelyek akár felülről tekintünk, akár alulról kezdjük ennek a társadalmi piramisnak a vizsgálatát, ezt a furcsa, vagy hogy úgy mondjam, különleges vonását a portugál feudalizmusnak magyarázzák, ez nem más, mint a rekonkista, a lóroktól való visszahódításnak a folyamata, amelynek a során nem egyszerűen nem kizárólagosan, folyamatosan termelni kellett, gazdasági értelemben véve, hanem katonáskodni is, és voltak olyan területek, amelynek megszervezésére újólag kerül sor, és az újabban megszerezett földterületekre az elvándorlás biztosítani kellett. Újra kellett mintegy népesíteni, telepíteni Észak- és Közép-Portugáliának viszonylag nagy részét, nem is beszélve majd a délről, de arról majd egy picit később. Ha ránézünk Portugália térképére, akkor sokszor találkozunk két kifejezéssel. Az egyik az, hogy Vila Nova, vagy Aldeia Nova, és mind a kettő annyit jelent, hogy új telep, új telepítés, vagy új falu. Ez azt jelenti, hogy sokszor azonos névvel, telepesek ettől délre kerülve fogják újra benépesíteni, vagy gazdasági értelemben is birtokba venni a móroktól visszavett földeket. Ilyen értelemben azért, hogy ösztönözzék ezeknek a területeknek, ugyanúgy, mint középső és Kelet-Európában, az irtványföldek, mocsárlecsapolások jelentettek ilyenfajta kimenetelt, ugyanilyen módon adtak azoknak a kolónusoknak, telepeseknek úgynevezett adományleveleket, amelynek portugál neve az, hogy forál. Ezek a kiváltság levelek rögzítették azt, hogy mindazok, akik ezeknek az új településeknek tagjaivá váltak, azok hogyan és milyen formában nyernek sokszor időszakos, soha nem teljes mentességet bizonyos szolgáltatások alól, illetve bizonyos adónemek megfizetése alól. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy mindez alapvetően befolyásolta a portugál feudalizmus láncolatiságát azáltal, hogy a szabad paraszti réteget viszonylag könnyebb elképzelnünk Portugáliában és általában a hispán félszigeten, mint a Pirineusoktól északra, és sokkal inkább szabad ilyen értelemben képzelődnünk erről az autonóm rétegről, semmint ugye középső vagy Kelet-Európában. Ilyen értelemben egy újabb sajátosság maga a háború, maga a harc, ami úgy a nemesek, mint a tulajdonképpeni szabadrétegű parasztságnak az elnevezésében is tükröződik. Sokszor a terminológia azért sok fontos dolgot árul el nekünk, így például, hogyha ugye a villa vagy villéből képződik ugye maga, a római kori agrárbirtokból képződik maga az a nagybirtok konglomerátum, amelyben az emberek élnek, akkor azt mondhatjuk, hogy benne a palácium, az udvarház a portugál pászú kifejezésben él tovább. Ugye a portugál nyelv fejlődés szabályai szerint ugye az intervokalikus ellek és az ennek azok általában kinesnek, tehát a páciumból alakul ki ugye a pászú kifejezés záródással. Tehát létrejön maga a nagy birtok általában közepén elhelyezkedő udvarház vagy nemesi lak, uradalmi központ, amelyek köré szerveződik a felparcellázódott agrár terület, ezeket hívjuk vagy kazáisnak, vagy kintánának, vagy villáresnek, és ehhez kapcsolódnak még természetesen olyan birtoktestek, ahol legeltetést lehetett megvalósítani, és olyan birtoktestek, ahol erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, amennyiben a vadászatot már vadgazdálkodásnak tekintjük, valahol egy picit az, tehát ahol más jellegű hasznosítása lehetett az adott földterületnek. Azok, akik jobbágy birtokon éltek, azok szolgáltatásokkal tartoztak a nemes uraknak, ezek közül általában a 2-3 napos robot jelentette azoknak a földes úr birtokában maradt földterületeknek a megművelésére szánt időt, amely alatt ugye a tulajdonos számára értéket termeltek közvetlenül, de maguk a jobbágybirtokok is különböző szolgáltatások, ellenszolgáltatásai gyanánt be kellett, hogy fizessenek. Ilyen értelemben a földesúr számára más formákban is. Ilyen volt a fuvaroztatás, malomoztatás, makkoltatás, mindenféle úgynevezett banalitások, amelyek valójában a közösségi szolgáltatások ellentételezése a jobbátság szemszögéből nézve. Azt kell, hogy mondjuk, hogy azok a birtokok, amelyek a nemesek, illetve a nagy nemesek, a mágnások, a nagyok, a grandok kezében voltak, azok alapvetően három típusúak lehettek, és ennek megfelelően különböző névvel illették őket, vagy lehettek királyi birtokok, és ebben az esetben a rajta levő jobbágyokat is úgy nevezték, hogy regengu, azaz a király jobbágyai. Hát ez nálunk sem ismeretlen forma, elég ugye, hogyha a Balaton felvidéken található például Szent Király szabadjára gondolnak, ez a regengu kifejezés, és ez a király szabadja vagy király szolgája, ezek gyakorlatilag már is megjelenítik számunkra ezt a réteget. Elképzelhető viszont az, hogy nem a király közvetlen birtokában álltak ezek a területek, általában a király primus inter pares, a legerősebb földbirtokos is, ez majd látni fogjuk, hogy Portugáliában nem feltétlenül így van, hanem két következő csoport nevében is kifejeződik a birtokok különbözősége, mert egyrészt találkozunk a kótukkal, ami túl azon, hogy az egyik legnemesibb, legrégi portugál nemesi név is. A kótú az az egyházi birtokot jelenti, és itt egy újabb pillanat erejéig meg kell állnunk, és meg kell emlékeznünk arról, hogy Portugáliában az egyház intézményesen és intézményein keresztül is a legnagyobb birtokos. Tehát a Brágai püspökség, a Lamegui püspökség, a Coimbrai vagy akár a Portói püspökség, mint nagy birtokos is számottevő, de ugyanúgy a különböző szerzetes rendek is rendelkeztek birtokokkal, mint ahogyan a cisztereken, a bencéseken, a domokosokon és más egyéb őket követő rendeken túl tudunk gyakorlatilag mindegyik egyházi rend, szerzetes rend birtokairól is, kiterjedt birtokairól, amely valahol megint csak a háborúval, a háborús viszonyokkal és a végrendelkezéseknek sokszor a királyokat kötő olyan rendelkezéseivel függnek össze, amire most nincs időnk kitérni. A birtokok másik csoportját, a nem egyháziakat pedig úgy hívják, hogy honra, amiben ugye a tisztelet kifejezés van, valakit megtiszteltek vele, és ilyen értelemben ezekről a birtoktestekről ugyanazt mondhatjuk el, mint Európa más egyéb részein is, tehát azt, hogy törekedtek egy kézen megtartani, tehát az első szülött fiú kezén megtartani a családi birtokot, ilyen értelemben morgádukat hoztak létre portugálosan, említve itt az Európában is ismert kifejezést, illetve olyan szabályokat rögzítettek, amely ezeknek a birtokoknak az elidegenítése során mindig a szűkebb értelemben, vagy tágabb értelemben vett család tagjait helyezte kedvezményezett pozícióba, és ennek megfelelően egy-egy birtok hagyományosan öröklődött, ilyen értelemben ereditásznak is nevezték, tehát örökletes javak formájában is ismert ugyanez a név. Nézzük még a neveknél maradva a szervuszok fölötti réteget, abból a szempontból, ami a mi adott korunkban, a 12. 14. században különösen fontos, és ez pedig ugye a hadakozás, háborúviselés, és ilyen értelemben a katonaállítás módja is sok mindent elárul a társadalom jellegéről. Így például azok, akik nem rendelkeztek lóval, ők voltak a gyalogosok, a pioins, akik hadba, ilyen értelemben, könnyű fegyverzettel vonultak, akkor, amikor a hadviselés alapvetően lovas hadviselés volt, ezeknek a, hogy úgy mondjam, szárazföldi gyalogos csapatoknak az értéke csak a 14.-15. század fordulóján értékelődik föl, és a 100 éves háborúban alkalmazott, az Azincourt-i ütközetben, meg más egyéb Portugáliában is fontos csatát vívtak ebben a korban, az úgynevezett Aljubarrotai ütközetben, majd Aljubarrotára visszatérünk, valójában már megnyilvánul. De addig a lovasság, és azon belül is ugye az úgynevezett nehéz páncélzatú lovasság jelentette a hadviselésnek a krémjét, és ezért azok, akik már nem gyalogosan, hanem lovat állítva mentek hadba, még akkor is, hogyha paraszti származásúak voltak, vagy hogyha ennek a szabad paraszti rétegnek voltak a képviselői, akkor is ez egy hatalmas rangbeli különbséget jelentett. Őket úgy hívták, hogy cavaleiro, vileo, ugye a vila kifejezés, és a Bene facelétből mindjárt a Benét azt ki is szedjük, már nem teszünk jót senkivel. Tehát a cavaleiro vileo az a paraszti réteg volt, aki már lovon indult harcba. Természetesen a nemesi csoportok mindegyikére a lovas hadviselés volt a jellemző és a kötelező. Ennek megfelelően találkozunk azokkal a kifejezésekkel, amelyek jogállásukra vonatkozóak. Most megint csak a cavaleiro vileo fölé emelkedünk egy picivel, és találkozunk az escudeiroval. Ugye az escudo az pajzsot jelent, az escudeiro pedig, ahogyan a heroldok vitték, ugye a címer pajzsát egy nemes úrnak ő előtte, valójában azok voltak, akik általában kisnemesekként a nagybirtokos vagy náluk nagyobb uraknak a szolgálatában álltak. Ők tehát ennek a továbbadományozási úgynevezett szenyoriális láncolatnak a legalján helyezkedtek el, és fölöttük találkozunk a cavaleirokkal, akik a tényleges lovas kohorszoknak a tagjai voltak. Találkozunk még olyan kifejezésekkel is, amelyek hát első hangzásra roppant furcsák. Például találkozunk olyanokkal, hogy gentionrada, ami ugye máma annyit jelent, hogy tisztességes népek, furcsán fordítva és magyartalanul a kifejezést, de az onrádában megtaláljuk az onrát, ugye? Azt a birtoktípust, amivel a király magához kötötte ezeket a szervilis rétegeket. Jó, oké, de még csak olyan kifejezésekkel is, hogy gentilimpa, ők a tiszta emberek, akik azonban egy újabb csoporttal, egy újabb elnevezés sort indítanak el, ők azok a városlakók, akik általában megint csak hadállítási kötelezettséggel tartoztak a királynak, és a város attól függően, hogy a király birtokán, az egyház birtokán, vagy pedig magánföldesúr birtokán állt-e, különböző elnevezésű lehetett, és megint csak különböző fokig, különböző súlyig vett részt a hadállítás általános kötelezettségében. Általában annyit mondhatunk el, hogy a portugál városoknak, a burgézeseknek a súlya, ereje nem olyan nagy, még a bennünket most érdeklő, mondjuk 13. században. Végezetül pedig találkozunk a nagy birtokosokkal, akiket úgy is neveznek, hogy rikuzómens, gazdag emberek, de ennél még számottevően érdekesebb elnevezésük az, hogy infánsoins, ugye az infantő, majd az infáns, az majd számunkra érdekes lesz, mint a királyi család nem öröklő tagja az óra egy következő szakaszában, de egyelőre még nem. Valójában az infalánsz, a nem beszélő, még gyermekkorú kifejezésből származik etimológiai értelemben az infáns, de úgy, ahogy az infánsoins is, ők a tulajdonképpeni krémje a portugál társadalomnak, ők azok, akik azt a legfelsőbb, legszűkebb, 8-10 nagy mágnás családra nevezhető felső nemességet, arisztokráciát jelentik Portugáliában. Még annyit, hogy általában, hogyha nem a történelmet nem sztori tüzérként tekintjük, az az általános következtetés vonható le, hogy ebben a bennünket érdeklő korszakban, politikatörténeti vonatkozásban két összeütközési pont van, az egyik a király és az egyház, mint legnagyobb birtokos elleni fellépés a király részéről, abszolút módon érthető és magyarázható, hiszen a király leginkább az egyház rovására tudja a saját birtoktesteit, és egyben adományozási kényszerét kielégíteni. Természetesen a dolog nem annyira nehéz és nem annyira komplikált, mert hogy a mórok ellen állandó harcban állnak, és ennek megfelelően mindig újabb és újabb földterületeket szerezve, azért az adományozás önmagában nem volt lehetetlen. Az egyházon belül is az úgynevezett egyházi lovagrendek, amelyek a rekonkista során kitüntették magukat, jutnak nagy birtokosi szerepkörhöz. Itt hasonló módon, mint ahogyan a király, ők is adományleveleket, forrálokat biztosítanak azoknak a telepeseknek, akiket oda kívánnak vonzani az újra benépesítendő, betelepítendő, megszervezendő, a móroktól visszavett területekre. Melyek ezek a lovagrendek? Ugye a Santiago lovagrend az egyik, a másik meg, ami számunkra majd nagyon fontos lesz, ez az Ávis rend, ami gyakorlatilag legalább annyira fontos, mint a Calatrava például Kasztília szempontjából. Ráadásul ugye a portugál királyok is a 13. század végén részesei annak a nagy biznisznek, amelyet gyakoroltak különösen francia földön, ott kezdték el, hogy gyakorlatilag ugye a templomosokkal szembeni per az lehetőséget jelentett ugye ennek a lovagrendnek a birtokai és kincsei fölötti uralom vagy felügyelet megszerzésére. Portugáliában nagyon ügyesen járt el egyébként dénes király, Dondin is. Ő gyakorlatilag nacionalizálta a templomosokat. Például mindössze nevet váltott, és az Ordem de Cristo valójában a templomosokkal jogfolytonos, ha úgy mondjuk, de tagjaiban meg reformált egyházi lovagrend. Ráadásul úgy az Ávis, mint a Cristo rendet, valahol a portugál királyok úgy kezelték, mint a Dauphin területeit francia földön. Gyakorlatilag az volt majd a királyá lesz gyermeknek a gyakorló pályája, hogy úgy mondjam, ahol ugye saját udvartartást vezetett, és akkor, hogyha megtették ezt a királyi gyermeket egy egyházi lovagrend nagymesterévé, akkor gyakorlatilag a király nem kényszerült a saját területeiből szakítani ki, és javadalmakat biztosítani, az önállósítani kívánt, és az uralkodásra felkészíteni szánt gyermeknek, hanem gyakorlatilag lenyúlt egy már meglevő struktúrát. Tehát azt mondtam, hogy az összeütközési pont az nagyon sokszor egyház és a király fölött van. Gyakorlatilag ennek megfelelően az, hogy hol van az egyensúly a király és az egyházi hatalom között, az nagyon furcsa és érdekes. Például első Sanzsu király a portói és coimbrai püspökök ellen, hogy úgy mondjam, erőteljes lépésekre szánta el magát, ki is átkozták ennek megfelelően, aztán bocsánatot kért, és halála előtt nem kiátkozott állapotban, nem exkommunikált állapotban ment el, de beindított élete végén egy újabb, meglehetősen generózus adományozást az egyház felé. Fia, II. Alfonz még sokkal tovább ment tulajdonképpen az egyházzal való összeütközés során, ő a brágai, a coimbrai és a portói püspökök ellen is tulajdonképpen fellépett, de azt mondhatnánk, hogy a más nagybirtokosokkal szemben is egyfajta központosítóbb jellegű politikát folytatott, és a klérus elérte ennek a három püspöknek a vezetésével, hogy 4. Ince pápa gyakorlatilag deponálja a királyt, tehát ilyen értelemben trónfosztás történt, és testvére Dom Afonso lépett ekkor Portugália trónjára. Ez meglehetősen érdekes dolog. Ez az Alfonz egyébként egy nagyon kiváló királya lett Portugáliának. Boulogne-sur-Mer-ben élt ekkor időtájt, egy Matilde nevezetű grófnőnek volt boldog férje, amikor visszahívták Portugália trónjára 1238-tól, és Párizsban 1245-ben sikerült egy olyan fajta megegyezést létrehozni, amelynek értelmében a klérus megelégedett azokkal az adományokkal, amelyeket biztosított az új király. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy III. Alfonz például sokkal nagyobb ellenlábasának és hatékonyabb ellenlábasának bizonyult, mint akik ugye trónra emelték. Őt is egyszer ugye kiátkozták. Ugye portugálul nagyon érdekesen etimológiailag magyarázható a kiátkozás név is. Ugye az ex communicare, ki beszélni, kívül helyezni szó által, és ilyen értelemben a király is még egyszer exkommunikáció alá esett. Volt egy olyan rövid időszak, amelyet megúszott. Ez a rövid időszak, ez egy olyan másfél év volt, mert 21. János néven egy portugál pápa ült a pápai trónuson, és ő ilyen értelemben feloldotta a királynak a kiátkozását. Eredeti neve Pedro Julião volt a portugál pápának, aki hát roppant rövid időszakig, 1276-77 pár hónapjáig volt csak ugye a pápai trónuson. De azért érdekes és izgalmas személyiség, mert ugye 16. Benedeknek az egyedüli olyan referencia pontja, amire ugye visszanyúlhatott ugye a teológus pápa, mert hogy Pedro Julião, aki egyébként is hasonlóan tudós ember volt, ilyen értelemben visszavonult és lemondott a pápai trónusról, ugye erre nagyon kevés példa volt. Ha Viterbóban járnak Olaszországban, akkor ott látják mindenféle nyomai ennek az érdekes személyiségű pápának, ennek a portugál pápának, ők sem adtak ennél többet, de meglehetősen izgalmas személy és személyiség, legalábbis nézetem szerint. Ha már ugye itt tartunk, akkor még szeretnék megemlékezni arról, hogy az egyház hogyan szervezte tovább, nem csak nagybirtokosként Portugáliát, hanem milyen fajta struktúrákat alakított ki. Erről elmondtuk, hogy a konventusok, a római kor konventusai, a kuvárok, az arab korban azok jogfolytonos történeti közigazgatási entitások. Valójában gyakorlatilag ugyanez történik, fönnmarad a diocesis néven ismert egyházmegyei rendszer, amelyen belül ugye a kisebb parokiális egységeket alakították ki. Még egy kifejezést és még egy genealógiát fogok fölírni a táblára. sőt alkalmasint többet is, csak azért, hogy bemutassam azt, hogy még ha nem is ismerik, akkor is tudják mindezeket a dolgokat, hiszen például ugye a Filium Ecclesiae kifejezésből alakult ki a filgrés köztes állapoton keresztül a fregés portugál kifejezés. Ugye fregés ma a törzsvásárló. Eredetileg, ugye és etimológiájában csak az egyháznak a tagja, vagy fia, vagy gyermeke. Azért írtam csak föl a táblára, nem annyira a szórakoztató etimológia miatt, mint hogy ugye Portugália legkisebb közigazgatási egységét, a fregeziát ebből a névből vezethetjük le. Ha már a fiaknál tartunk, ugye, akkor a Filium de Aliquodból alakult ki a Filium de Algu, amiből a Fidalgu kifejezés származik, ami ugyanaz, mint ugye Spanyolországban az Hidalgo, ami ugye ugyancsak nemest jelent, és ott ugye nyilvánvalóan nem Filiu de Algo, hanem Hijo de Algo, tehát valaminek a birtokosa, a jelentése. Rejtő Jenőnél alkalmasint, mint hideg ló szerepel, ugye ez a kifejezés csak a tréfa kedvéért. Egyrészt a nemesek összefoglaló neve az, hogy Fidalgu, azaz valaminek a birtokosai, és ez alatt a valami alatt a földet, általában az Hidalgo a feudális úr, hogyha úgy tetszik, Portugáliában. Voltak azonban összeütközések a királyi hatalom és a világi birtokosok között is, ebben az esetben pedig a király azt rendelte el, hogy végezzenek kutatásokat, felméréseket, arra nézve, hogy vajon az a jogalap, amin keresztül ez az algo, ez a valami, amiben adomány, amiben részesültek a királytól eredetileg, az még fennáll-e? Vajon szolgáltat-e még a nemes ugyanúgy, mint ahogyan a nemesi levelében ez szerepel, vagy az adomány birtok okaként szerepel? Ezeket megint csak egy utolsó latin szót írok föl a táblára, igét ugyanis, az inquirere igét, amiből származik az inquirisoins, nevezetű jogintézmény, amelyet általában a király vagy a királyi kancellária rendelt el, ez pedig az volt, hogy megnézik a birtokok, az adománylevelek jogalapját, és eljárnak, amennyiben nem jogos jogcímen birtokos valaki. Érdemes megjegyezni magát az igét is, mert egy másik etimológiával, egy sokkal ismertebb kifejezésnek a szógyöke, ez pedig ugye az inquisition, azaz az inkvizíció, ami megint csak a kutatásból, keresésből, feltárásból származik, és amiben most nem fogunk természetesen semmilyen formában belemenni, mert nem tárgya még igazándiból az óráinknak. Portugáliában az inkvizíció csak 1536-ban hozzák létre, az, ami ugye az Ibér-félszigeten már az 1480-as években kialakult, az Portugáliában egy későbbi jogfejlemény. Míg annyit, hogy természetesen hívják még vassallu néven is, azaz vazallus néven is azokat a nemeseket, akik szolgáltatni kényszerültek, mindazoknak, akiktől földet kaptak, ez pedig általában katonai jellegű szolgáltatás volt, vagy szolgálat volt. A portugál közigazgatásban vannak szakosodott szervek, hogyha úgy tetszik, vannak a hadsereg vezetője, hadsereg főparancsnoka, akit ugye Alferes Mór néven ismerünk, de ugyanígy vannak a Chancellerie vezetői, aki már a királyi központi irányító hivatalnak a vezetője, és egyre inkább, és ahogyan előre haladunk a korban, van taláros nemesség is, azok, akik a tudás alapján jutnak nemességhez, akik nagyon sokszor összeházasodva a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban végzett funkciójuk révén fontosságukat átviszik azokba a nemesi családokba, akikkel összeházasodva megint egy új rétegét alkotják a portugál nemességnek. Azt hiszem, hogy nagyjából is egészében már el tudjuk kezdeni működtetni Portugáliát. Most már csak pár terméket kell fölírnunk, hogy mi az, amit termeltek, mi az, amit ettek, ittak, hogyan éltek az emberek. Ez mindig sokkal izgalmasabb dolog, mint különböző királylisták. Általában azt mondhatjuk, hogy ezek a tulajdonképpeni pászuk, az uradalma és az uradalma úgynevezett allodiális területei, ezek önfenntartóak voltak. Általában is elmondható a feudalizmus korának korai szakaszára, hogy a birtokok önellátásra rendezkedtek be. Nagyon kevés volt az a termék felesleg, amit ugye piacra vittek. Nem voltak meg azok a mezőgazdasági vagy agrárkultúrák, amelyek nagyobb termelékenység növekedést biztosítottak volna, amely másrészt majd megint nagyobb népességszaporulatot eredményezhetett volna, és innentől kezdve ugye ez egy hólabdaszerűen gömbölyödő és kiteljesülő folyamat. Általában a gabonaneműeket Portugáliában termelik, beleértve természetesen a máma sokkal kevésbé értékesnek tartott, vagy mondjuk a bio étkezés szempontjából újra vitalizált köleseket, meg mindenféle olyan gabonaneműeket, amelyek nem finom búzát eredményeztek, de ettek a középkorban alkalmasint bármit, ami őrölhető volt, és amelynek az őrleményéből egyfajta kenyér készülhetett, például gesztenyé. Ugye, ezeket a gesztenyéket, amelyek olyan szépek, és amelyek lehullanak, és amit az ember föl szokott szedni, mert szép, gyönyörű, bársonyos bőre van, és egyáltalán egy klassz dolog fogdosni ilyesmit. Ezt én és az óvodások nagyon jól tudjuk. De ez az, amit mi itt fölszedünk, ezt úgy hívják, hogy castanheiro bravo. Tehát ez vad gesztenye, szemben az inkább indiai gesztenyének mondottal, de nem csak a gesztenyét, hanem a tölgyek mindenféle makjait is gyakorlatilag őrleményé zúzták, és ebből is készítettek kenyeret. Portugáliának jellegzetes tájképi, hogy úgy mondjam, eleme volt a szarvasmarha, az állat, amely nagyon sokszor a gazdagságnak is egyfajta fokmérője volt, tehát azok a mezőségek, rétek, amelyek a Minyútól kezdve a belső területekig mindenütt eléggé párásak voltak és eléggé zöldek voltak, alkalmasak voltak az állattartásra, természetesen minden egyéb apró vágó marhát, barmot, jószágot tartottak, nem csak ugye nyilvánvalóan a szarvasmarha volt, csak ennek volt talán ugye a legnagyobb presztízse. Valamikor a 12. században, és ez összefügg ugye a ciszterciek újabb mezőgazdasági technikájával, amelyet meghonosítottak a Pireneusokon túlról hozott mezőgazdasági eljárásokkal, amelyel nem fogom magukat untatni sem vaspapucsos, meg más egyéb eketípusok fejlődéseivel, amely ugye megint csak nagyobb növekményt eredményeztek, mert hogy jobban tudták beszántani ugye ezeket a területeket, és biztonságosabbá tették magának a termelésnek a folyamatát. Tehát a 12. század végétől találkozunk már itt-ott némi felesleggel, és alakulnak ki a piacok. tulajdonképpen a Feira néven ismert jelenség ugye az árupiacok voltak, amelyekből ugye mind a mai napig fennmaradt a közellátásban számos ilyen. Portugália helységneveinek a tárában, hogyha megnézzük a Feira kifejezést, ilyet is viszonylag sokat találunk, olyan alkalmas pontokon, amelyek többnyire városiak voltak, kialakultak azok a rendszeres, havi vagy szezonális piacok, amelyen a termény felesleget cserélték. Természetesen nem csak naturális gazdálkodás volt, és nem csak termék, feleslegek, természetbeli cseréje is, hanem pénzben is történt ezeknek a cseréje. Azt mondhatjuk el, hogy a portugál királyok gyakorlatilag Afonso Henriquestől kezdődően vertek pénzeket, és használatban tartottak úgy Kasztíliában, Leónban, mint déli mór területeken alkalmazott, vagy használt ott cirkuláló pénzeszközöket is. Így például Moabitinu volt a neve annak az első vert pénznek, amelyet ugye Portugália első királya vert, de ugyanúgy a dinár, ugye amiből a dinheiro, azaz pénzkifejezés is származik a mai Portugálban, vagy a féldinár, vagy a különböző részpénzek, különböző olyan ötvözet pénzek is, mint a bilhão, vagy bulhão is alkalmazásban maradtak. Majd 5. Alfonz király lesz, és vele nagyon sokat ugornál, 5. Afonso, az, akivel egy új pénz veszi kezdetét Portugáliában, ez a cruzado. A 15. század második felében, utolsó harmadában verik először azt a pénzt, ami majd nagyon sokáig a portugál pénz gazdálkodásnak az alapja lesz, aranypénze lesz, a cruzado. Ugye cruzado egyébként keresztest jelent, és egy olyan pápai felhívásra, amely a földközi tenger medencéjében egy keresztes hadjáratot hirdetett, annak az emlékére tulajdonképpen egyfajta emlékpénzként vereti a később állandósuló és jó aranytartalmú cruzado. Miért beszélek a pénzről, és miért beszélek valójában a király intencióiról? Hát azért, mert valójában a pénzgazdálkodás és a kereskedés emeli föl azokat a városlakó rétegeket, inkább már a 13.-14. században, sőt inkább a 14.-15. században, amelyek egyre jobban potenciálisan a király szövetségesei, akár az egyházzal, akár pedig azokkal a nemesekkel szemben, akikkel szemben egyre jobban támaszkodhat a király, mert hogy királynak mire van szüksége? Alapvetően, amikor nem hadállítási kötelezettsége van, később majd akkor is, alapvetően pénzre van szüksége, olyan likviditásra, olyan, hogy úgy mondjam, kipengethető igazi pénzre, nem absztrakt, elvont értékmérőre, hanem ténylegesen aranyra, ezüstre, amelyet nyilván a városi adókból tud, a kereskedelmi tevékenység megadóztatásával tud előteremteni. Nagyon izgalmas, és a legfontosabb, amit a mai órán el kell, hogy mondjak, az az, hogy Európában is ez a folyamat lezajlik, és egy nagyon izgalmas geostratégiai eltolódást eredményez. Ugye, ahogyan beszélünk időszakos vásárokról, voltak olyan nagy általános, hogy úgy mondjam, európai vásárok, ugye múlt héten volt ugye a frankfurti könyvvásár, ugye? Erről mindenki tud és ismeri, de az is egy ilyen nagy európai jellegű vásárgócra épülő hír, könyv, kommunikációs vásárra fejlődött ki az idők során. Nyilvánvalóan itt Gutenberg óta, tehát már a könyvnyomtatás óta van ennek az egésznek jelentősége. De például az Alpokon inneni és az Alpokon túli javaknak a cseréje, amelyek nem csak egy ország keretein belül alakulnak ki, hanem nagyobb régiókat figyelembe véve is Európán belül. Ugye hagyományosan volt egy olyan útvonal, ami Észak-Európát Itáliával kötötte össze, ezek voltak ugye a champagne nagy piacok, amelynek a 13.-14. században megtalálták az alternatíváját. Nem szárazföldi úton, nem feltétlenül az Alpokon átvezető kereskedelmi útvonalat használva, hanem egy alternatív útvonalon keresztül a földközi tengerből, az Atlanti-óceánon keresztül annak északi részére cserélt a két legnagyobb termelői gócpontja Európának árukat, javakat, árucikkeket, szolgáltatásokat, pénzkihelyezéssel, nagyon sokszor ágensi kereskedelmi hálókkal, hálózatokkal, ügynökökkel, bankokkal, amelyek ugyancsak a 13.-14. századnak a termékei, és amely két végpont közötti hajóútvonal felértékelte azt a Portugáliát, amelynek a területét érintik ezek a távolsági kereskedelmi útvonalak. Ez azt eredményezte, hogy a 13. század, 14. század portugál városlakó, leginkább Porto, Lisszabon, talán ez a kettő emelhető ki a leginkább, ezek a városi kereskedő körök maguk is részt vesznek ebben a nagy európai áru csere tálításban, forgalmazásban. Egyrészt ugye ez középpontján, metszőpontján volt ennek az útvonalnak, és nagyon sokszor helyeztek el itt árukat, és innen újra exportáltak javakat. Másrészt pedig ugye a portugál kereskedők maguk is egészen Szalonikáig bezárólag a földközi tenger keleti medencéjében is, mint kereskedő nációk megjelennek önállóan. Ugyanígy Bretagne-ban, ugyanígy északi területen, talán mondjuk Danzigig bezárólag vannak jelen olyan portugál kereskedő kolóniák, amelyeknek egyre nagyobb fontossága és súlya van. Itt szeretnék egy kitérőt tenni és beszélni a 14. század talán legfontosabb, nem katonai jellegű, nem politikai jellegű, és mégis a legnagyobb következményű fejleményével, amely ezzel a fokozott európai és tengeri összeköttetési lánccal is, hát valahol összeköttetésben áll, ugyanis felütötte a fejét a század közepén szerte Európában a Pest is, a Nagy Pest is, a Fekete Pest is. 1348 az az évszám, amely általában is ugye a legfeketébb, a legtragikusabb módon írja be magát a népesség történetben Portugáliában. Úgy tűnik, hogy nem is nagyon változik vidék és város aránya, nem is nagyon változik észak és dél aránya, hanem általánosságban mondhatjuk el, hogy a lakosság egyharmada fele valahol a kettő között hal meg egészen rövid időn belül, ugye ennek a járványnak az áldozataként. Nagyon izgalmasak a járványok, hogy úgy mondjam. A járványok kultúrtörténete igazán izgalmas. Ugye most napjainkban, ha nem is reményeim szerint szó szerint, de ugye lázban a nem afrikai térségeket is az ebola vírus terjedése tartja, ami egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas új fejlemény virológiai szempontból. Ugye arról van szó, hogy emberre átmenő gyakorlatilag állatfertőzésekről van szó, amelyet általában vadállatok, vadászott állatok rossz konyhatechnikával, nem higiénés körülmények közötti emberi fogyasztásával alakul ki, és amelyik aztán ugye a terjedést elindítja. Na most igazándiból nem az a gond, hogy fog terjedni az ebola, hanem az a gond, hogy milyen új gócpontokon fog kialakulni még ezeknek a mutánsa, meg a mutánsok mutánsa is. Tehát tulajdonképpen ez az ijesztő ebben a járványban, de időről időre más egyéb állatról emberre terjedő vírus is komoly aggodalmakat okoz. Ez is állati szétterjesztésű volt, ugye a patkányokon keresztül a kikötőkből könnyen elindult fertőzés volt, amelynek nem tudtak igazániból gátat szabni, nem voltak olyan medikáliák, amelyeken keresztül ez lehetséges lett volna. Hasonló módon a világtörténet még egy nagy járványt ismer, ez megint csak összefügg az idei évvel, az idei egy olyan év, amelyben 100. évfordulóját ünnepeljük, ugye az első nagy háborúnak, az első világháború kitörésének. Az első világháború vége, utolsó éve, és az első békeév a két világháború között egy nagy-nagy járvány éve, ez az úgynevezett spanyol nátha volt, amely megint csak hasonló nagyságrendben komoly demográfiai pusztításokat végzett. De semmely járvány Európában nem okozott olyan sok következményű, olyan sok hatást kiváltó változásokat, mint amilyen a nagy pestis járvány volt, egyrészt a demográfiai hihetetlen veszteségek miatt. Na most, az a Portugáliában 1,5 millióra tehető lakosságszám csökken majdnem a felére, harmadára, ami Portugálián belül és a lakosságot tekintve nagyon izgalmas eltolódásokat eredményez. Mert ugye az első következmény az, hogy ugyancsak ott tartunk, ahol a rekonkista idején, ugye? Tehát, hogy újra be kell telepíteni, újra valamivel ösztönözni kell kihalt vagy lecsökkent lakosságú területeknek az újra élettel megterítését, amelyhez megint csak különböző engedmények szükségesek, és a forrávokhoz meg hasonló formában próbálnak adó- és szolgáltatás mentességen keresztül jutni olyan munkáskézhez, különösen ugye a földművelésből élő rurális területeken, ahol hihetetlenül megcsappant a munkaerő száma. Ez az első következmény. A második következmény, már a korai középkorban is voltak úgynevezett konszeljuk. A konszeljuk, ami máma a fregezie fölötti következő közigazgatási egységszint Portugáliában, tulajdonképpen egy olyan az adófizetés szempontjából lényeges, önszabályozó vagy többé-kevésbé önszabályozó rendszer, amiben a tanácsiság, a falvaknak, városoknak a tanácsa önkormányzata, ha már ugye a választásokon túl vagyunk, megint csak fölértékelődött. Tehát a konszeljuknak, ennek a már meghaladottnak vélt koraközépkori jogintézménynek újra nagyobb szerepe lesz Portugáliában. Harmadik. Megindul ugye a mezőgazdasági területekről a városba áramlásnak a folyamata. Már a portugál felfedezésekben, a hajós utakban résztvevő embertömeget fogja majd leginkább adni, generálni. Egy negyedik következmény, talán ez a legfontosabb és legérdekesebb, legizgalmasabb, az az, hogy a mezőgazdasági termelésnek válaszolnia kell ezekre a csapásokra. Különös módon ekkor 2-3 olyan válasz születik, ami mind a mai napig meghatározza a portugál agráriumot. Az első az az, hogy fokozzák ugye a szőlőtelepítéseket. Tehát a válasz, az egyik választípus, az látszólag nem logikus, hiszen ha valaki már kapált, vagy metszett, vagy bármiféle a szőlőben végezhető munkát végzett, az tudja, hogy ez rendkívül nagy emberi erő igényes tevékenység, és addig, amíg egy szőlőből, egy megmetszett venyigéből tulajdonképpen bor lesz, addig borzasztó sok időpontban el lehet szúrni az egészet, és vész el tulajdonképpen az egésznek az ára. De ugyanakkor a bornak, illetve a különböző szőlőalapú termékeknek éppen azért, mert nagyon magas élő munkaerejű, viszonylag magas az ára. Tehát az egyik kiút, az egyik gazdasági válasz az, hogy nagyon nagy munkaerő, élő munkaerő igényű telepítésekbe kezdenek, amelynek a hozama, a várt eredménye viszonylag nagy. A másik változás az az, hogy pont ezzel ellentétes válasz, vagy pont ezzel ellentétes folyamat az olyan, amihez nem kell élő munkaerő, vagy nagyon kevés kell, ilyen például ugye a paratölgy. A paratölgynek a kérgét 7 évente kell lehántani, aztán az attól borzasztóan jól elnő. Ugyanígy az olajfaligetek is valójában nagyon kevés gondozást, művelést igényelnek, ki kell menni, szezonálisan borzasztóan nehéz, le kell rázni ugye az olajbogyókat, ki kell préselni, sajtolni, tartósítani alkalmasint, de ezek szezonális jellegű munkák, nem állandó nagy munkaerőigényű mezőgazdasági kultúrák. Mindez ugye azt eredményezi, hogyha egyrészt szőlőket telepítenek, másrészt olajfaligeteket, harmadrészt pedig ugye a legeltetéshez, makkoltatáshoz ugye tölgyeseket hoznak létre, illetve paratölgyeket látnak szívesen ezeken a birtokokon. Ez azt eredményezi, hogy a feltört, magyarul a mezőgazdasági művelés alá vett területek viszonylag szűkülnek. És éppen a gabonából, a leginkább élelmezési vagy közélelmezési cikkből áll be egy hiány. És tulajdonképpen ez a kereslet valahol oka, valahol indoka, legalábbis részben, annak, hogy ezek a portugál kereskedő kolóniák úgy az Atlantikum, mint a Mediterráneum területén megjelennek, hiszen portugál kereskedők mindenütt felvásárolják, Szicíliától Nagy-Britanniáig, a Brit-szigetekig azt a esetleges gabona felesleget, amellyel Portugália el tudja magát látni ezzel az alap élelmiszerrel. Még egyszer, ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 14. század közepétől Portugália, ha most ugye kiindultunk egy picin birtok önellátásából, aztán egy nagyobb ablakot nyitottunk, és látjuk, hogy abban pedig ott van a régiók közötti csere és a piac, Portugália megszűnik mezőgazdaságilag önellátónak lenni, és egyre inkább kényszerül külpiacokról beszerezni ezt a fontos tételt. Azt hiszem, hogy itt érdemes megállnunk, azzal, hogy továbbra is bízom abban, hogy a történelem mese jellegű politikatörténeti mozzanatait majd be fogják pótolni akár önállólag is, és szeretném a következő órát már egy sokkal izgalmasabb korba átvinni, amikor beszélni szeretnék a 15. századi Portugália alapvető gazdasági struktúráiról, és egyben már arról az első dinasztiaváltásról, amely majd egyfajta irányváltást is jelent a portugál történelem során. Köszönöm szépen figyelmüket!
Elhangzott Portugália története, a középkori Portugália, Rákóczi István előadása. A felvétel az ELTE bölcsészkarán 2014-ben készült.